96,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
A nap imája.
Szent II. János Pál pápa imája. Ó, emberek és népek anyja, te ismered minden szenvedésünket és reménységünket. Anyaként érzed minden vívódásunkat jó és rossz, fény és sötétség között, mely megrengeti a világot. Fogadd el kiáltásunkat, mely a Szentlélek által egyenesen szíved ígér, s az Úr anyjának és szolgálójának szeretetével öleld magadhoz az egyéneket és népeket, kik leginkább vágyakoznak ölelésedre azokkal az egyénekkel és népekkel együtt, akikre különösképpen vigyázol. Túláradó szeretettel bízzuk rád őket, ó anyánk! Bár mindenkihez elérkeznék a béke és a szabadság ideje, az igazság, igazságosság és remény ideje. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében, hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Pécsett. Hankó Balázs a Családi Roadshow elnevezésű kisgyermekeseket megszólító rendezvény pécsi állomásán újságíróknak nyilatkozva kiemelte. Az elmúlt években 30 olyan intézkedést hoztak, amely segített a családoknak, közöttük elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, azaz
egy családbarát adóforradalmat indítottak útjára. Kiemelte, hogy a magyar kormány az édesanyák SZIA mentessége mellett áll ki, ennek megfelelően október 1-től már a 3 gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Még július 1-től teljes egészében mentesült ezen adónem alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is. Az elmúlt bő évtizedre jellemző fejlesztés sorozatot folytatni kell, ebben a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra és a polgármesterekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen. Gulyás Gergely a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak. A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson, fogalmazott Gulyás Gergely. 1700 gyermek iskola kezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudtak biztosítani a rászoruló diákoknak. 1 millió köbméter vizet lehet majd visszatartani a Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Holtisza vízpótló és tározási célú, mintegy 11,6 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően, mondta az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tiszaderzsen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. Véni Medzsolt elmondta, a klímaváltozás hatása leginkább a vízgazdálkodáson keresztül érzékelhető, az országba beérkező folyók vízhozama ugyanis radikálisan csökken. Még 15 évvel ezelőtt 114 köbkilométer víz érkezett az országba, mára ez 98 köbkilométerre csökkent, fogalmazott. Közölte, a hamarosan lezáruló fejlesztési időszakban az árvízvédelem volt a fókuszban, a fő feladat azonban egyre inkább a felelős vízkészlet gazdálkodás lesz, mert a vízkészleteket óvni és lehetőleg bővíteni kell, fogalmazott Véni Medzsolt. A szakképzés megújításának az volt a célja, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozó szakképzési erőhatalommá váljon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt 5 évben közösen sikerült lebontani a sztereotípiákat és bizonyítani, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsülés, karrier és szabadság. Hozzátette, a megerősített duális szakképzésben ma már több mint 60 ezren vesznek részt, és ez a gyakorlat alapú tanulási forma az OECD rangsor alapján a világon a 3. legjobb a munkaerőpiaci felkészültséget biztosító szakképzések között. Sport. November 6-án mutatják be a hazai mozikban Bölöni László labdarúgó edző életútjáról szóló Bölöni az erdélyi legenda című magyar életrajzi filmet. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a bajnokcsapatok Európa kupájának trófeáját. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, de nyugaton és északkeleten és a Tiszán túlon lehetnek felhősebb tájak is. Az északnyugati-nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Leó pápa a szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszerv tagjaihoz. A vallásszabadság nem opció, hanem minden igazságos társadalom alapköve. A Szent Atya apostoli tevékenysége október 11-én szombaton. Leó pápa a remetékhez, elkülönülve mindenkitől, mégis mindenkivel egyesülve. Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel az egyházi iskolákról és az Egri Katolikus Egyetemről.
A vallásszabadság nem opció, hanem minden igazságos társadalom alapköve. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszerv tagjait pénteken délelőtt fogadta a pápa Szent Évi zarándoklatuk alkalmából. Megköszönte munkájukat, amelyet 1947 óta végeznek, a világ számos részén üldözött keresztények, rászoruló testvéreink javára. A vallásszabadságot nem csak elméletileg, hanem a mindennapokban is biztosítani kell minden embernek. A Remény Szent Éve alkalmából érkeztek Rómába a szükséget szenvedő egyház nemzetközi segélyszerv tagjai, akikkel az apostoli palota pápák termében találkozott 14. Leó pápa. Látogatásuk időszerű, mivel világunkban azt tapasztaljuk, hogy tovább nő az ellenségeskedés és az erőszak az eltérő meggyőződésű emberekkel, köztük sok keresztényel szemben, mutatott rá a Szent Atya. A segélyszerv küldetése ezzel szemben azt hirdeti, hogy mivel valamennyien Krisztus családjához tartozunk, nem hagyhatjuk magára üldözött testvéreinket.
We do not abandon our persecuted brothers and sisters.
Odafigyelünk rájuk, melléjük állunk, és azon munkálkodunk, hogy biztosítsuk számukra az Istentől kapott szabadságot. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Szent Pál szavai visszhangoznak szívünkben ma is, mivel Krisztus testének bármelyik tagja is szenved, az egész egyház osztozik benne. Valamennyi ember szívében mélyen gyökerezik a vágy az igazságra, az értelemre, a másokkal és Istennel való szeretet közösségre. Ez a törekvés lényünk mélyéből fakad. Ezért a vallásszabadsághoz való jog nem fakultatív, hanem alapvető. Az emberi személy méltóságában gyökerezik, akit Isten saját képmására teremtett, és felruházott ésszel és szabad akarattal. A vallásszabadság lehetővé teszi az egyéneknek és a közösségeknek, hogy keressék az igazságot, szabadon megéljék és nyíltan tanúskodjanak róla. Ezért tehát minden igazságos társadalom alapköve, mivel azt az erkölcsi teret védelmezi, amelyben a lelkiismeret formálható és gyakorolható. 14. Leó pápa a gondolatot folytatva aláhúzta. A vallásszabadság ezért nem pusztán jog vagy kiváltság, amit a kormányok engedélyeznek, hanem olyan alapvető feltétel, ami lehetővé teszi a hiteles kiengesztelődést.
That makes authentic reconciliation possible.
Amikor pedig megtagadják ezt a szabadságot, az emberi személyt megfosztják attól a képességétől, hogy szabadon válaszoljon az igazság keresésére. Ennek következményeként lassan szétforgácsolódnak azok az etikai és spirituális kötelékek, amelyek megtartják a közösségeket. A bizalom átadja a helyét a félelemnek, a gyanú a párbeszéd helyébe lép, az elnyomás erőszakot szül. Ahogy Ferenc pápa megállapította, Semmilyen béke nem lehetséges ott, ahol nincs vallásszabadság, ahol nincs gondolati vagy szólásszabadság, és ahol nem tartják tiszteletben mások véleményét. Ezért a katolikus egyház mindig is védelmezte minden ember vallásszabadságát.
The Catholic Church has always defended religious freedom for all people.
A második vatikáni zsinat Dignitatis Humanae kezdetű nyilatkozata kimondta, hogy ezt a jogot el kell ismerni valamennyi nemzet jogi és intézményi életében. A vallásszabadság védelme tehát nem maradhat elvont, hanem meg kell élni, óvni és előmozdítani az egyének és a közösségek mindennapi életében. Ez a meggyőződés hívta életre a szükséget szenvedő egyház pápai jogú segélyszervet 1947-ben, válaszolva a háború által hagyott óriási szenvedésre. Küldetése kezdettől fogva a megbocsátás és a kiengesztelődés előmozdítása volt, illetve az, hogy segítsen és felemelje szavát ott, ahol az egyház támogatásra szorul, fenyegetik vagy szenved. Több mint 25 éve hathatós érzékenyítő eszköz a jelentés, amelyet a vallásszabadság világszintű helyzetéről kiadnak. Ez a dokumentáció sokkal több, mint információ. Tanúságot tesz, felszólal azok nevében, akik nem tudják hallatni a hangjukat, és fölfedi azt a szenvedést, amelyet sokan rejtve átélnek. A Szentatya köszönetet mondott a szükséget szenvedő egyház segélyszerv valamennyi tagjának ezért a szolidáris munkáért. Arra biztatta őket, hogy ne fáradjanak el a jó cselekvésében, mert szolgálatuk sok ember életében gyümölcsöt hoz. Az audiencia végén a pápa a Szentlélek vigaszáért fohászkodott a szervezet tagjai és mindazok számára, akiket segítenek. Szűz Mária, a remény anyja legyen mindig mellettük és a szenvedők mellett. Mély szeretettel adom rátok apostoli áldásomat, a Jézus Krisztus Urunkban való kegyelem és béke zálogaként, mondta 14. Leó pápa.
Leó pápa apostoli tevékenysége október 11-én szombaton. A Szentatya kora reggel egy portugál és egy brazil nyugalmazott püspökkel találkozott, majd kihallgatáson fogadta Bruno Kahl urat, a Német Szövetségi Köztársaság új szentszöki nagykövetét, aki bemutatta neki kormánya megbízó levelét. 10 órakor találkozott Leó pápa a Kelemen teremben a férfi és női remetékkel, akik a megszentelt élet jubileumán vesznek részt. Ezt követően César Bernardo Arévalo de Leont, Guatemala köztársasági elnökét fogadta. Délben a pápa a Szent Péter téren buzdította Toszkán föld egyházmegyéi zarándokait, amelyeket Firenze, Lucca, Siena és Pisa érsekségei fognak egységbe. A 18 Toszkán egyházmegyében közel 4 millió katolikus él, akiket 2400 prébánián 2284 pap lát el. A Szentatya délután 4 órakor találkozott a kommunikációs dikasztérium vezetőivel, munkatársaival és családtagjaikkal. Végül pedig a vasárnapi Máriás Lelkiség jubileuma vigíliáján este 6-kor találkozott a Szentpéter téren a szizonya tiszteletét különösen is gyakorló keresztény közösségekkel, akikkel együtt imádkozta a rózsafüzér imát. A találkozó különlegessége volt, hogy Fatimából erre az ünnepre ide zarándokolt a fatimai szizonya eredeti szobra, amelynek Leó pápa erődei szokását követve aranyrózsát ajándékozott. Leó pápa beszéde a remetékhez. Elkülönülve mindenkitől, mégis mindenkivel egyesülve. A megszentelt élet jubileuma keretében találkozott Leó pápa szombaton délelőtt a remeték csoportjával, akik ennek az ősi keresztény hagyománynak mai képviselői. Beszédében arra buzdította őket, hogy szívük mélyén keressék, hallgassák és dicsérjék az Istent, és így váljék remete lakjuk az Isten kapcsolat oázisává. A Szent Atya remeték életre szóló hivatásáról Jézus szavai nyomán elmélkedett, aki szerint az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát.
In spirito e verità.
Az Úr maga tanácsolja, hogy amikor imádkozunk, lépjünk a szobánkba, zárjuk be az ajtót, és ott titokban imádjuk az Atyát. Tehát először lépjünk be a szívnek elrejtett zugába, ahol az Úr türelmes belső elmélyülésre hív, az önkiüresítés és önmegtagadás útján, kizárva a gonosz gondolatokat, mégis megőrizve a szív tiszta, alázatos és szelíd lelkületét, ha kell, akár benső küzdelem árán is. Csak így adhatjuk át magunkat bizalommal egy bensőséges párbeszédre az Atyával, aki a rejtekben is lát és eltöp minket javaival. A férfi és női remeték hivatása arra a benső imádásra hív, amely egyébként minden hívő sajátja, ám a remeték a szemlélődő életnek ezt a szépségét különleges módon élik meg az egyházban. Számukra ez nem menekülés a világból,
non è fuga dal mondo,
hanem szívük újjáteremtése, hogy az képes legyen a figyelemre és kreatív, gyümölcsöző cselekvés forrásaként szolgáljon a szeretetben. Leó pápa Evagrios Pontikus szír egyházatját idézte a IV. Századból. Remete az, aki mindenkitől elszakadva mindenkivel egyesül. Vagyis a világtól való távolságvételük nem választja el őket a többiektől, hanem mélyebb szolidaritásban egyesíti őket. Az egyházmegyés remete nyitott kapcsolatban áll az egyház testével és a történelem testével. Jelenlétük és imádságos tanúságtételük a püspökkel való közösségen és a papokkal való testvéri kapcsolaton keresztül értékessé és gyümölcsözővé válik a keresztény közösség spirituális lélegzése számára, ami segíti a plébániánkat egyre szűkülő lehetőségeikben, és így a remeték jelenléte az Istennel és testvéreikkel való közösség oázisai teremti meg.
Oasi di comunione con Dio.
Az egyházatyáktól kapott örökséghez hűen a remeték Isten igéje átelmélkedésével, valamint a dicséret és közbenjárás szolgálata által a zsoltárok imádságával, a szentlélek kreativitásával értelmezik az új élet lelki kihívásait. Ahogy Ferenc pápa tanította a Dilexit Nost kezdetű enciklikájában, arra ösztönözhettek másokat, térjenek önmagukba, hogy újra felfedezzék szívük súlypontját. Szent Ágoston pedig azt tanította nekünk, hogy a te vágyad az imád, és ha folytonos ez a vágy, akkor folytonos az imád is. Végül arra emlékeztette a remetéket Leó pápa, hogy imára kitált kézzel és éber szívvel járjanak mindig Isten jelenlétében, miközben szolidaritás vállalnak az emberiség megpróbáltatásaival. Most hallgassák meg a Ternyák Csaba egri érsekkel készített interjúnkat az egyházi iskolákról és az Egri Katolikus Egyetemről. Kedves érsekatya, Isten hozott a Vatikáni Rádió stúdiójában. Az egri érsekség sajátossága, hogy van egy katolikus egyeteme. 1774-ben született az alapötlet, az indulás, aztán 1989-ben kapta mostani nevet, Esztrázi Károly Katolikus Egyetem. Azért ez a katolikus szó nagy minősítést jelent, és püspöknek a gondját is jelenti ezt. Mit jelent számodra a városban egy egyetemet tudni?
Én egy picit, ha megengeded, messzebbről indulnék, mert nem az egyetemmel kezdődött a mi oktatási aktivitásunk, hanem a közoktatással. Tehát annélkül, hogy dicsekednék, vagy büszkélkednék, de inkább hálaadó lélekkel elmerem mondani azt, hogy bátrak voltunk akkor, amikor lehetőség nyílott arra, hogy azokat az intézményeket, amelyek szerettek volna katolikus iskolák lenni, önkormányzati fenntartásban 15 évvel ezelőtt, akkor indult egy új nagy lelkesedés a mi egyházmegyénkben, amikor volt olyan esztendő, amikor 16 iskolát vett át az egyházmegye különböző önkormányzatoktól, és akkor jártuk sorra a településeket, fórumokat tartottunk, találkoztunk a pedagógusokkal, szülőkkel, néha még diákokkal is, és akkor egy nap két helyre is elmentünk, és hallatlan nagy lelkesedés volt.
volt.
És hát eljutottunk oda, hogy van egy hallatlan, széles, nagy iskola rendszerünk, az általános iskoláinkba, gimnáziumainkba járnak több mint 20 000 diák, és több mint 2000 pedagógus az általános és középiskoláinkban. Tehát így kezdődött. Aztán később lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vegyünk a kormány által meghirdetett óvodafejlesztési programban. Ott tartunk, hogy 20 új óvodát építettünk, az utolsó 4 most zárul, és hát ezeknek az öme kapcsolódik a meglévő iskolákhoz, tehát kialakult egy olyan rendszer, hogy van óvoda, általános iskola, szakközépiskola vagy gimnázium, tehát van egy ilyen jelentős iskola hálózat, amelyre tulajdonképpen a koronát tette föl az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.
Mert el kell látni őket képzett tanárokkal?
Képzett tanárokkal, pedagógusokkal, a 100 éves Acserbi bíboros úr, aki ugye nunciusunk volt, ő bátorított engem mindig arra, mert ha Rómába jövök, azért azt nem mulasztom el, hogy őt meglátogassam. Mindig buzdított arra, hogy hát excellenciát, egy egyetem kellene azért, hogy a pedagógusoknak a képzése is az ön kezébe kerüljön. És akkor hát a gondviselés úgy adta, hogy lehetőség nyílt erre 4 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy most az 5. tanévet kezdtük el, hogy a korábban Hosimény,
igen,
főiskola.
Igen.
Ezt egy afrikai püspök barátomtól tanultam meg, hogy így kell kiejteni, mert én mondtam, hogy Hosimény, azt mondja, nem, az nem Hosimény. Hosimény. Én tudtam, mert itt valamelyik kollégiumba tanult, és voltak vietnámi munkatársai, és ebből lett később aztán, ahogy a felvezetésben is mondtad, az Eszterházy Károly főiskola, utána Eszterházy Károly Egyetem, és végül 4 évvel ezelőtt Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hát ez egy hallatlan nagy kihívás, és hallatlan nagy lehetőség számunkra, hogy egy ilyen közel 8000 hallgatóval rendelkező, 1000 munkavállalóval rendelkező egyetemet kézbe vettünk, ez nagy gyakorlóiskolával, ahol szintén közel 1000 diák tanul, sok pedagógus, tehát hallatlan nagy intenzitása van nálunk az iskola programnak, és az egyáltalán az oktatásnak, az óvodától egészen az egyetemig, ez nagy lelkesedéssel tölti el az embert.
Ismered a tanárokat, professzorokat, van-e kapcsolat velük?
Nincsen, az az igazság. Tehát van, akikkel van természetesen. Az egyetem vezetésével van elsősorban személyes kapcsolat, de számos alkalom van arra, hogy találkozásokra néhányat ismerek közöttük, de hát sokan vannak, sok százan vannak, erre nincsen lehetőség sajnos, hogy személyes kapcsolatot is az ember kialakítson velük, viszont kiváló rektorunk van, aki egy elkötelezett katolikus asszony, és már korábban is ő vezette az egyetemet, nagyban segített abban, hogy az egyetem elinduljon a katolikussá válás útján, hiszen hát azért ez egy hosszú folyamat, nem úgy van, hogy kicseréljük a névtáblát, és akkor egy intézmény egyszer katolikus lesz. Az viszont hallatlan nagy bátorságot adott nekem és vigasztalást, hogy a pandémia alatt, amikor elindítottuk ezt a folyamatot, a katolikus egyetemi válás folyamatát, a szenátusnak a tagjai, én nagyon kényes voltam arra, hogy egyrészt demokratikus módon valósuljon, menjen véghez ez a folyamat, tehát mindenki elmondhassa, amit gondol, másrészt pedig a mi részünkről is így történjen, és hát ez sikerült megvalósítani oly módon, hogy összesen 3-szor szavaztattuk meg a szenátust. A harmadik az egy titkos szavazás volt, amikor senki nem látta, hogy ki hogy szavaz név nélkül, és teljes egyhangúsággal szavaztak amellett, hogy katolikus. Volt az egyik professzor, nem akarom jobban részletezni, volt egy találkozó a pandémia alatt, arcunkon ott volt a maszk, stb. És akkor hát ott 2,5 óra hosszat beszéltünk az érseki palotába, hívtam át őket, a szenátus tagjait, és az egyik kifejezte azt, hogy hát ő ateista, de érdeklődött, hogy a katolikus iskoláink milyen elvek alapján működött, és ő neki ez annyira tetszett, hogy ő támogatja ezt az egész folyamatot, és ő mellette szavaz. Nagyon sokat nyomott szerintem alatba, hogy gyakorlatilag, pontosan egyhangulag mindenki megszavazta 3-szor, hogy legyen katolikus egyetem, és hát ez persze azt jelenti, hogy a nem katolikus testvéreket is, protestánsokat, elsősorban reformátusok vannak nálunk, ők is otthon érzik magukat, hiszen keresztény egyetemnek tekintjük.
Jaj, de jó beszélgetni veled, és a Katya. Ott lenne még a nagy téma a város gyönyörűségéről, a tervről, hogy újjáépítik a híres egri várat, majd egy következő alkalommal beszélgetünk erről. Köszönöm a beszélgetést, áldott további szolgálatot kívánok, és hát a 75 éves kor betöltéséig van még 3 esztendő, az meg különösképpen még így a mi őszikék szolgálatunkban Isten különleges segítségét kérem neked is, meg önmagam számára is.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. A Ternyák Csaba egri érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében, hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Pécsett. Hankó Balázs a Családi Roadshow elnevezésű kisgyermekeseket megszólító rendezvény pécsi állomásán újságíróknak nyilatkozva kiemelte. Az elmúlt években 30 olyan intézkedést hoztak, amely segített a családoknak, közöttük elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, azaz egy családbarát adóforradalmat indítottak útjára. Kiemelte, hogy a magyar kormány az édesanyák SZIA-mentessége mellett áll ki, ennek megfelelően október 1-től már a 3 gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Még július 1-től teljes egészében mentesült ezen adónem alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is. Az elmúlt bő évtizedre jellemző fejlesztés sorozatot folytatni kell, ebben a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra és a polgármesterekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen. Gulyás Gergely a megyei jogú városok szövetségének 2 napos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak. A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson, fogalmazott Gulyás Gergely. 1700 gyermek iskola kezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudtak biztosítani a rászoruló diákoknak. 1 millió köbméter vizet lehet majd visszatartani a Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Holtisza vízpótló és tározási célú, mintegy 11,6 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően, mondta az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tiszaderzsen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. Véni Medzsolt elmondta, a klímaváltozás hatása leginkább a vízgazdálkodáson keresztül érzékelhető, az országba beérkező folyók vízhozama ugyanis radikálisan csökken. Még 15 évvel ezelőtt 114 köbkilométer víz érkezett az országba, mára ez 98 köbkilométerre csökkent, fogalmazott. Közölte, a hamarosan lezáruló fejlesztési időszakban az árvízvédelem volt a fókuszban, A fő feladat azonban egyre inkább a felelős vízkészlet gazdálkodás lesz, mert a vízkészleteket óvni és lehetőleg bővíteni kell, fogalmazott Vénimet Zsolt. A szakképzés megújításának az volt a célja, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozó szakképzési erőhatalommá váljon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt 5 évben közösen sikerült lebontani a sztereotípiákat, és bizonyítani, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsülés, karrier és szabadság. Hozzátette, a megerősített duális szakképzésben ma már több mint 60 ezren vesznek részt, és ez a gyakorlat alapú tanulási forma az OECD rangsor alapján a világon a 3. legjobb a munkaerőpiaci felkészültséget biztosító szakképzések között. Sport. November 6-án mutatják be a hazai mozikban Bölöni László labdarúgó edző életútjáról szóló Bölöni az erdélyi legenda című magyar életrajzi filmet. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a bajnokcsapatok Európa kupájának trófeáját. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, de nyugaton és északkeleten és a Tiszán túlon lehetnek felhősebb tájak is. Az északnyugati-nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Miksák, a Rezsők és a Szerafinák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál évnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. A Rezső magyar eredetű név, a Rudolf férfi név magyarosítása a Rézső családnévből. A Szerafina pedig Héber német eredetű név, a Szeráf férfi név női párja. Jelentése tündöklő, nemes.
Isten éltesse tehát a Miksákat, a Rezsüket és a Szerafinákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Leszek-e én több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz? Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel csupa sár? Leszek-e én én több egy hópehelynél, ami csendben olvad el, ha fúj a szél? Leszek-e én több egy elszállt hamnál, melyre senki nem figyel, ha zeng az ég? Mondd, leszek-e én? Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó? Az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább, csak forog tovább. Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél? Leszek-e én több egy büszke fáma, melyet ketté tört az ár, és nincs levél? Ó, leszek-e én? Leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél? Leszek-e én több egy szép mesénél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég? Leszek-e én sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó? De az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében? És a szép emlékeket majd a fiam viszi tovább. Ő viszi tovább.
Kalendárium. Kalendárium. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1492-ben ezen a napon Kolumbusz Kristóf felfedezi Amerikát. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után a 71. napon a Bahamákon a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. 1726-ot írunk, Oroszország ezen a napon elismeri a pragmatika szankciót. 1872-ben első Ferenc József király szentesíti a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 1875-ben Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum. 1902-ben leleplezik Fádrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátsza első hivatalos mérkőzését Bécsben, melyen a sógorok 5-0-ra győznek. A magyar csapat bal összekötője Hajós Alfréd kétszeres olimpiai bajnok úszó volt. A mérkőzés legjobbja Johann Studnicka mesterhármast rúgott nekünk. A magyar szövetségi kapitány Guillemot Ferenc volt. 1927-ben Josif Vissarionovics Sztálin lesz a Szovjetunió első számú vezetője, miután Trockijt eltávolítják a kommunista pártból. 1933-ban ezen a napon nyílik meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. 1971-ben bemutatják a Broadway-n a Mark Hellinger színházban Andrew Lloyd Webber és Tim Rice művét, a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. 2003-ban Michael Schumacher 6. világbajnoki címét ünnepli a Forma 1-ben, mely 2020-ig csúcsot jelentett a sportág történetében. Őt Lewis Hamilton előzte meg ebben 2020. november 15-én. És 2008-ban ezen a napon Mária Bernarda Bütler apácát, rendalapítót szenti avatják. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek október 12-én. 1882-ben Gulácsi Lajos, magyar festőművész. 1935-ben Luciano Pavarotti, olasz operaénekes, tenor. 1942-ben Dózsa László, magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész. Az 1956-os forradalomban való részvételéért több kitüntetésben részesült. A forradalomban való szerepvállalását néhány történész megkérdőjelezi. 1960-ban ezen a napon született Radványi Dorottya, Kazinczy díjas magyar tévébemondó, műsorvezető, műsorszerkesztő. 1985-ben Darás Péter, magyar gyorskorcsolyázó. És 1988-ban Julie Clözel, francia motorversenyző. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el október 12-én. 638-ban első Honorius pápa. 4 évvel később, 642-ben pedig 4. János pápa. 1504-ben Korvin János, horvát Szlavonbán első Mátyás király természetes fia. 1654-ben 32 évesen ezen a napon elhunyt Karel Fabricius, holland festő, Rembrandt egyik legtehetségesebb tanítványa, Vermeer mestere. A delfti lőportár robbanása következtében hunyt el, ami a város negyedét elpusztította. Köztük Fabricius műhelyét és számos képét. Megmaradt leghíresebb műve az Aranypinty. 1825-ben ezen a napon hunyt el Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. A Bécsi Egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek. 1770-ben a bánáti bányák igazgatója lett, majd bányatanácsos volt Erdélyben. 1788-ban II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, 1798-tól pedig Bécsben az erdélyi főbányahivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át. 1778-ban Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, 1783-ban Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 1859-ben ezen a napon hunyt el Robert Stevenson, angol építőmérnök, mozdony és vasúti gépgyártó, vállalkozó, hídépítő. 1882-ben Pomuc György, az 1848-49-es magyar szabadságharc honvéd századosa, az amerikai polgárháború címzetes dandártábornoka és amerikai diplomata. 1932-t írunk, ezen a napon hunyt el Klebelsberg Kuno, kultúr- és tudománypolitikus, a II. Magyar Királyság kultuszminisztere. 1951-ben Gombaszögi Ella, magyar színésznő. 1986-ban Fényes Szabolcs, Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző. Nevét viseli a könnyűzenei alkotó tevékenységet elismerő Fényes Szabolcs díj. Édesapja Fényes Lóránd mérnök volt, aki Ady Endre törzsasztalához tartozott Nagyváradon és nótaszerzéssel is foglalkozott. 12 éves korában döntötte el, hogy zeneszerző lesz. A család Rétságra telepedett át. Középiskolás korában hetente többször utazott a fővárosba, hogy zeneszerzést tanuljon. Első színházi sikere a Maja bemutatója volt 1931-ben. 1949-ben, valamint 57 és 60 között a Fővárosi Operett Színház igazgatója, 49 és 57 között a Vidám Színpad zenei vezetője volt. 74 éves korában hunyt el Budapesten 1986. október 12-én. Operetteket, zenés játékokat és filmzenéket is írt. Dalait rendszeresen feldolgozzák és játsszák, a legismertebbek például az Összecsendül két pohár, Egy esős vasárnap délután, Nem csak a 20 évese ki a világ, Mindenkinek van egy álma, Szeretni bolondulásig, vagy a Táskarádió. És 2000-ben ugyancsak ezen a napon hunyt el Sükösd Mihály, József Attila díjas magyar író, szerkesztő. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!